Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heter Podcast 125. kézműves majomadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és az adás nem úgy kézműves, ahogy most arra gondoltok.
Jaj, de majd arról is lesz egy mondatunk, hogy hogyan. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és képzelt kelt azon gondolkodtam, pont mielőtt össze hangout-szoltuk volna magunkat az adásra, hogy mindig úgy csak, tehát tulajdonképpen már mi így ismételgetjük magunkat, nem? És hogy mi lenne, hogyha hirtelen átalakulnánk mondjuk zenei podcasttá, és zenékről beszélgetnénk.
Azért lenne jó, mert egyébként december 31-én, ami szilveszter napjain dolgoztam, és szembe jött egy cikk rá a saját lapunkban, ami az elmúlt év 15 olyan slágerét tartalmazta, ami vagy nem lett akkora sláger, mint kellett volna neki, vagy még akkora sem, de igazából egy rendes világban az lett volna, vagy tényleg sláger volt, de nem játszották annyira szarrá, hogy még be lehessen rakni egy ilyen listába. És nem jutottam túl a második számon, hanem azt hallgattam körbe-körbe 6 órán keresztül. És kedves hallgatók, hallgassatok is Susan Sanfordot, azt hiszem ez a neve. Uh-huh. Sanford, egy svéd nő, és még egy ilyen keresztül húzott ó is van a nevében. Sanford, ez a Delirious című száma volt az, ami egy napon keresztül vitt, úgyhogy közben kint
pedáltáztak. Delirious?
Delirious, de csak így egyben, nem a nagyon sokszor egymás után mondod egy másik, de azt hiszem.
Igen, én is azt hiszem, és más is a szó, amit ott használnak. Hát, kedves hallgatók, tehát körülbelül ezen a szinten tudnánk beszélgetni a zenéről, mi a kertel, ezért is nem alakulunk át zenei podcasttá. De viszont arról is szó volt itt a előző beszélgetésben, hogy esetleg átalakulhatnánk egy női podcasttá. Tehát, hogy mi a kert, meg én nők lennénk, és nőként beszélgetnénk ugyanezekről a témákról, akkor sokkal több nézőnk lenne, például erre gondoltunk.
Igen, mi lennénk a legnézettebb rádió műsor.
Igen. Bár, jó, igen. Na jó, de ezekre most lehet, hogy nincs esélyünk, úgyhogy marad az a kínzó kérdés itt a gyomortájékomon, hogy akkor vajon mindig ugyanarról beszélünk-e vagy sem, de szerintem a mai adás, amit egy az egyben a kelt szerkesztett, rá fog cáfolni erre az én félelmemre, mert tehát lényegében nincsenek benne okostelefonok, vannak viszont ilyen elgondolkodtató kérdések, és azokat mi szeretjük. De az első az egyáltalán nem elgondolkodtató, hanem inkább csak olyan, nem is tudom, az egy ilyen ludas matyiba illik, vagy a füles ilyen dupla oldalas keresztrejtvényének a fősorába.
Ó, te jó Isten, ugyanarra híre gondolunk?
Igen, igen, már megint nem tudott leszállni a bárkára a SpaceX űrhajója.
Igen, és ez egy olyan dolog, amiről időnként beszélünk, hiszen már harmadszor nem tudott leszállni a bárkára.
És ez legalább az ötödik adás, ami nem Elon Musk életéről és munkásságáról szól, pedig hogy meg terveztük, hogy lesz egy olyan.
Ami késik, nem múlik, ahogy a magyar mondja. Az vagy, hogy egyszer már sikült leszállnia, de akkor nem bárkára, hanem simán az anyaföldre, ami egy picit kevésbé hullámzik, vagy legalábbis lassabban.
Szerintem ez se hullámzik. Szerinted hullámzik?
Valamennyire biztos, hogy hullámzik, különben miért csesznék el mindig? Valaminek ott mozognia kell. De amúgy ezek az emberek úgy szállnak le a földre, mint annak a rendje.
Hát jó, nem tudom, szerintem, na jó, de hát nem tudom, kérdezem inkább, miért, hogy cseszik el? Tényleg ez ilyenkor tudják? Mert azt tudom, hogy a legutóbbi alkalom, amikor összedőlt a rendszer, akkor az Elon Musk maga twittelte ki, hogy mi volt a baj.
Azt mondom, most még nem járunk ott, hogy Elon Musk kitwittelje, hogy mi volt a baj, de a videó az már kint van, ott egy tökéletes érkezés után az egyik láb romlik el, majd oldalra dől, majd felrobban. Tehát, hogy ők mindenre gondoltak, arra nem, hogy egy jobb lábat kéne dizájnolni esetleg.
Biztos nem
úgy gondoltak el. Eléggé megható ezt a videót, ezt be fogjuk rakni. Szerintem már azért is, mert ahogy elkezd a kamera felé dőlni a raketta, az egy viszonylag fájdalmas dolog. Bum! Most. Aha.
Jó, hát igazándiból persze, miért is lennénk azon meglepődve, hogy nem sikerül elsőre, meg másodikra, meg akár még harmadikra sem ez a dolog, biztos elég bonyolult. És én is azt gondolom, hogy nyilván az lehetett a baj, hogy mindenre gondoltak, csak a lábak megfelelő tervezésére, vagy arra már nem maradt idő, tehát a projekt egyszerűen nem állt össze.
Elom valaki rekordott a praktikerbe, és nem hozott 4 egyforma méretű lábat, az egyik kisebb volt. És nem volt nála tolomérő.
Vagy csak három lábat sikerült venni, és a negyedik helyére, mivel az nem volt a praktikerben még egy negyedik, ezért arra betettek egy, nem tudom, partvisnyilet, hogy oda ducktépeztek az ezüst szikszalagjukkal.
Senkinek nem fog feltűnni, majd vesszük a másik oldalról. Utóbunkába kivesszük.
Ja, igen, kifotoshopoljuk a feldőlős részt. Aha, hát lehet, hogy ennél összetettebb a probléma, de ahogy így elmondtad, hogy tökéletes leszállás után így eldől, az tényleg egy ilyen burlesque filmbe illő jelenetnek tűnik.
Egy picit igen. Odáig nem néztem a videót, hogy a végén Groucho Marx bejelentkezik az irányító központból a kis bajszával.
Azért egyébként tök érdekes lehet, úgy nagyon kíváncsi lennék, hogy mi dúl a lelkében ilyenkor azoknak, akik az irányítóteremben nézik. Nyilván a hatodik programozó poszton teljesítőnek nagyjából semmi. De hogy, vagy hát szóval, hogy mondjam, az nem az ő biznisze, de mondjuk Elon Musknak, meg azok, akik a pénzt adják, meg akik mondjuk beleöltek 2000 ember órát abba, hogy ott össze polírozzák a cuccot, és akkor látják így feldőlni, és mint egy ilyen bádog doboz szétreppedni. Azt hogy mi lehet? Mit gondolhatnak? Azt, hogy bassza meg? Vagy azt, hogy hát számítottunk erre?
Szerintem azt, hogy ez viszonylag erős majdnem volt már megint, és a következő sikerülni fog. Azért nem sokan vannak, akik ugye ezt meg tudják csinálni utánok, sőt, hát talán senki.
Nyilván büszkék, mert nyilván azt is tudják, hogy ez benne van a pakliban. Tehát nem azt gondolom, hogy úgy nézik, mint valamilyen szülő a szenvedő gyerekét, hanem hogy azt látják, hogy ilyen $1000 kötegek így porladnak el, ahogy úgy dől fel ez a cucc, és olyan, tehát az a profán móda, hogy feldől egy ilyen űrhajó, tényleg pont úgy dől fel, mint egy partvis.
Azt eleve tudni kéne egyébként, hogy mi a fizetés olyan egy SpaceX mérnöknek.
Mert azt kéne inkább tudni, hogy vajon megkapja-e a bónuszt akkor is, hogyha feldől a kályhacső.
Hát vagy lehet, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdett dőlni, mindenki elővett a PDF szerkesztőt, és visített a CV-jét, hogy...
Na, ezt próbálom így magam elé képzelni, igen, hogy az a pillanat, amikor látja, hogy bassza meg, most idén se lesz karácsony. Elúszott a double paycheck.
Nem hiszem, mint hogyha most egyébként kaptak volna megrendelést NASA-éktől szállítani. Az, hogy ez annyira karácsonykor volt a hír, hogy nem is néztem, csak fél szemmel.
Nekem rémlik valami, hogy nem is most, és hogy nem tudom, hogy 30 repülésre. Egy csomó. Ők nagyon sok pénzt vesznek be a NASA-tól.
Igen, igen, igen. Ami egyébként azért vicces persze, mert hogy ezt magánűrnek hívjuk, miközben az adófizetők pénzéből a NASA fizeti a repüléseket.
Igen.
Ott, ha nem is kezdem el vakarni a fejemet, az elég széles most, hogy megjelenik az arcomon.
Hát mi tagadás. Ja, erről a magánpénz meg adófizető pénzéről ugye eszembe is juttattad a következő hírt.
Mert a Ustream-et akartam behozni, de hogy ezt tudjuk le gyorsan.
Hogy a Ustream-et?
Mert az viszont magánpénzből épült aztán teljesen. Ráadásul van köze a SpaceX-nek, mert Ustream-en szoktak közvetíteni, meg a NASA-hoz, mert hogyha a ISS-nek szeretné nézni élőben a webkameráját, magam is tudom miért, de meggyugtatnak a felhők felülről, akkor azt is Ustream-en lehet nézni, és ezek nem is szoktak akadni úgy, mint sok minden más. A bizniszmen most tették az IBM-nek $130 millió. Illetve 130 millió az nem egy megerősített hír, de ennyit tudott azt a Fortune és a Forbes, tehát jó eséllyel annyi is.
És a haverjaink, akik ott dolgoznak a Ustream-nél, azok is ennyit tudnak, vagy ők mit mondanak? Mondják az ilyenkor szokásos dumát, hogy mi nem tudunk semmit.
A magas beosztású haverjaink sajtóközleményeket küldenek át, a alacsonyabb beosztású haverjainkról pedig nem beszélünk.
Nem mondjuk el, hogy ők mit mondtak nekünk?
Tegnap előtt reggel még rendkívül tájékozatlannak tűntek még abban a kérdésben is, hogy egyáltalán eladják el céget.
Uh-huh. Aztán estére nyilván ők is megtudták.
Igen, bár nem ők azok, akik most katalógusból választanak 3-4 széttörni való új Ferrarit.
És most már egyébként többet tudnak? Vagy szóval mi van? Nekik frissült valahogy az agyuk?
Nem tudom, én tegnap foglalkoztam ezzel utoljára, amikor jött a megerősítés az IBM-től, hogy igen, megvették, meg azt, hogy mi itt a nagy kép a cégtől, hogy mit akarnak csinálni a Ustream-en, meg a másik 4 darab korábban megvett videószolgáltatással. Ott én el is engedtem ezt a dolgot.
Hát akkor kedves hallgatók, ha van köztetek Ustream dolgozó, akkor mondjátok már el, nyilván nem azt, hogy hány millióért vettek meg titeket, és hogy ebből hány Ferrarit vesztek, nem ez a kérdés, hanem az, hogy tudtok-e már valami többet, mint ami az eladás bejelentésének reggelén lehetett tudni, illetve hogy hát szóval, hogy megy ez az egész. Erre tök kíváncsiak lennénk. Mármint nem csak mi, hanem nyilván azok is, akik általunk hallgatnak bele a ti életetekbe. És hogyha esetleg senki nem mondja el, akkor meg majd, hogy is mondjam csak, akkor meg kitaláljuk.
Kénytelenek leszünk használni a fantáziánkat, és ugye ez egy nyílt fenyegetés.
Igen. Írunk belőle skifit.
Egyébként láttam olyan fejtegetéseket, azt hiszem Hunor volt a Twitteren, hogy ez jó esély a legnagyobb exit eddig az országban. Bármennyire azt is mondják, hogy hát ez ilyen annyi pénzért adták el, amennyit ért típusú exit.
De az annyi, az nem egy alacsony összeg.
Nem, bár ahhoz képest, hogy 2014-ben a Twitch-et az Amazon 970 millió dollárért vette meg, userekkel, játékosokkal és ezzel-azzal együtt, ahhoz képest ez mondjuk egy jelentős hányadag
kisebb. Hát egyébként ahhoz képest is, hogy ugye a Ustream az évek során összesen 60 millió dollárnyi kockázati tőkebefektetést húzott be a cégbe, annak a kétszeresét fizeti ki, ugye ilyenkor valahogy azért, de persze nem az van, hogy akkor ennek a kifizetett összegnek a fele a korábbi befektetőknek megy egyben a zsebébe, de azért ez azt mégiscsak jelenti, hogy ez a beérkezett összeg egy része, ami nem 1%, hanem annál egy jóval nagyobb összeg, az megy a eddigi nem tudom hány kör, 4-5-6 körös befektetőknek a pénztárcájába.
Ők eddig amúgy is kardoztak a befektetőkkel, legalábbis a legelsővel egészen biztosan, amikor a szoftbankos üzlet volt, akkor ott először valami 75 millió dollárról volt szó, és aztán annak a pénznek a része az nem hívódott le, hanem másfajta befektetőket kerestek. Itt kerülő például egy dél-koreai telkó a képbe valami 10 millió dollárral.
Azt nem mondjuk el, hogy is van ez a cégértékelés dolog? Szerintem ez sok ember számára egy rejtély, nekem is nagyon rejtélyes volt sokáig, aztán mostanra körülbelül szerintem értem, hogy van ez.
Akkor mindenképpen mondd el, annál is inkább, mert idén szerintem mi nagyon sokat fogunk róla beszélni.
Igazándiból baromi egyszerű, csak hogy ez a, tehát hogy mitől lesz egy cég 1 milliárd dollár értékű, az nem úgy van, tehát hogy az hogy lehet kiszámolni vajon, vagy mi alapján mondják, és végül is viszonylag egyszerű. Jön egy befektető, és azt mondja, hogy adnék nektek 10 millió dollárt, és ezért kérem a részvényeiteknek a 10%-át. Akkor ugye ez így egy egyszerű szorzással kiszámolható, hogyha 10 millió dollár 10%-ot ér, akkor a 100% az a 10-szeresét éri, tehát 100 millió dollárt, akkor 100 millió a cégértékelés. És ezt pontosan ilyen módon számolgatják, tehát hogy a befektető amennyit ad, és amennyiért mennyi százalékot kap, ennek a kettőnek a szorzatából kijön, hogy akkor mennyi a cégértéke. Magyarul a cégértéke az egyáltalán nem mondjuk a piac véleménye a cégről, ugye ezek a cégek többnyire nincsenek tőzsdén, és nincsenek mármint nyilvános kereskedésben, tehát nincs az, hogy a tőzsdei kereskedők, a kisbefektetők véleménye rángatja ide-oda a cégértéket, hanem egyszerűen az van, hogyha egy kockázati tőkebefektető lát valamekkora értéket abban a vállalatban, van valamennyi pénz, és ki tud alkudni ezért egy valamekkora százalékot, akkor a kettőnek a szorzata kiadja, hogy akkor a cég ennyit ér.
Ez különösen ott vicces egyébként, amikor van egy cég, ami csinál valamit x darab userrel, és nincsen kint a tőzsdén, és van az ő versenytársa, ami ugyanezt csinálja, nagyjából ugyanannyi useres kint van a tőzsdén, és teljesen más számok vannak mellettük.
De hogy ilyen sok nulla különbséggel akár igen.
Hát igen, meg az is, hogyha... a Box meg a Boxnet.
Igen. Ugye ez is, az is vicces, hogyha tudom én, oda mennék holnap a Röltexhez, és azt mondanám, hogy figyeljetek, adok, van 1 millió dollárom, azt odaadom nektek, nem kérek érte többet, csak 1%-át a cégnek. Akkor ugye a cég értékelése a Röltexnek 100 millió dollárra nőne egy pillanat alatt úgy, hogy hát ők nem csináltak semmit, és valójában a piaci értékük az mondjuk, mit tudom én, 1,5 millió dollár, most csak mondtam valami buta tippet. De hogy pusztán ezzel az egy üzlettel, és ezt ugye lehetnek ők maguk is, akik ezt megteszik, tehát valami közvetítőn keresztül magukba beleteszik ezt a pénzt. Ezzel meg lehet emelni a cégértéket.
Valami kis randomot még csak kéne ebbe varázsolni, mindjárt dobok egy 6 oldalú kockával, és elmondom, hogy mit kell még beleszámolnod.
Lehet, hogy valamit várjál.
Amúgy, amíg te megtalálod a kockát, azért azt elmondom, hogy persze a cégértékelés ennél bonyolultabb tudomány, meg a tárgyalások is ennél azért összetettebb módon mennek.
6-os.
Na, tessék. Nem tudom, de hány 6-os?
Egy, mert egy kockát találtam.
Jó, akkor 6-os. Akkor ezt nem is folytatom tovább. Ha esetleg valamelyik hallgatónk úgy gondolná, hogy amit mondtam, az úgy hülyeség, ahogy van, akkor bátran telefonáljon be a számunk 1-800, hülyék vagytok.
Igen, továbbá, hogyha valaki befektetne a Meti Heteorba, akkor szívesen lebeszéljük.
Nem, szerintem mondjatok egy összeget, adunk érte 10%-ot tulajdonképpen.
Amíg mondjuk megvan benne controlling interest, addig oké. Bár ha valaki annyit venne, hogy megírja mondjuk utána az adásnaplót, meg a minden mást is, az még jobb.
Igen, ezekben a vészteres időben, amikor olyan sokat kell dolgozni. Na jó van, na de akkor menjünk vissza az állami pénz, meg a magánpénz, meg a állami és a magán és a régi és az új, és fú, egy csomó mindent lehet mondani a taxis tüntetés kapcsán. Kelt neked, nem állt föl a szőr a hátadon a taxis tüntetéstől?
Nekem az egésztől felállt a szőr a hátadon. A végére mi jutottunk oda, hogy mindenki megnyilvánult, addigra a vita összes részvevőjét szívből gyűlöltem. Ami nagyon ritka azért, hogy így unblock sikerül egy teljes ügyet. A taxisok azok borzasztóak voltak az elejére, tehát kiálltak az utcára, lezárták az utcát, kiadtak egy olyan közleményt, amit a csilingelő óvoda nyuszi kis csoportja is jobban megírt volna, és kevesebb helyesírási hibával, ami...
őszinte volt és egyenes. Azt mondták, hogy a kormány intézze el valahogy, hogy a App Store-ból kerüljön ki az Uber, azt nem érdekel, hogyan csináljátok.
Jó, hát ez egy olyan szintű érvelés, amit Amerikában Donald Trump szokott nyomni az ISIS-szel kapcsolatban.
Meg az mások is, igen. Tehát ez a nagy apa legyen valahogy hó. Nem érdekel, hogy legyen hó, legyen hó.
Igen, utána volt az egész egy reakció, hogy jaj, de bunkók ezek a taxisok, ott elvált kétfelé az embereknek az árja. Az egyik kigondolkodott abban, hogy ezek a szerencsétlen buta munkavállalók, ezek alapvetően szerencsétlen buta munkavállalók, a másik, akik gyakorlatilag ledózerolták az utakra a taxisokat, és amúgy is itt van a jövő, és hol vannak már lovak, kihaltak, bezzeg van autó. De ilyen nagyon alacsony szintű érvelések voltak mind a két irányba. És a végére, amikor már megoldódott az egész egy picit, a taxisok tudtak követeléseket megfogalmazni, a kormány ledobta az atombombát, akkor ma este majdnem hívtam hazafelé egy Ubert, de egy nagyon nagy ijeszgetős reklám jelent meg a telefonom kijelzőjén, hogy Magyarországon az Uber már nem elérhető. Ez volt nagybetűvel, meg piros fejléc hozzá. Majd alatta folytatódott kb. Ezzel a szöveg, hogy de igen, de ez megtörténhet. Selfiez az Uberben, mert hát, ha egyszer eltűnik, állj ki mellettünk, kedves felhasználó, még kisebb betűs felirat, oké.
Hát igen, csodálatos. Ugye ehhez képest az Index, ha jól emlékszem, egy remek portrét rajzolta az Ubernek a alapító tulajdonosáról. Ami hát mondjuk egy mondatban összefoglalható úgy, hogy ez az ember egy ilyen nagyon ilyen igazi agresszív salesman, akinek van egy ilyen nagyon agresszív terjeszkedési politikája, és tudja, úgy is mondja, hogy az Uber elterjesztés egy városban az nem technológiai kérdés, hanem politikai kérdés, ez egy politikai harc. És hogy neki erre van felépítve az egész rendszere. Én egyébként végig ezt éreztem, hogy az Uber pontosan úgy is kommunikál ebben a helyzetben, illetve nem kommunikál, fogja be a száját, amikor kell, és feszül, amikor feszülni kell, mint hogyha lenne egy ilyen sorvezetője, amit egyenesen az amerikai központtól kapott volna, és ami arról szól, hogy hogyan is kell végig menedzselni egy ilyen helyzetet, amikor fellázadnak ellenünk egy város taxisofőrjei, és követelik a betiltásunkat. Szerintem egyébként mintaszerűen csinálta az Uber, és olyan tökéletesen lehet arra bazírozni ezt a kommunikációs stratégiát, hogy majd a taxisok elintézik magukat. Ezeket amúgy sem nagyon szokták szeretni, és amikor így nekiállnak pattogni, akkor mindenkinek ők lesznek az ellenszenvesebbek. És erre fel lehet építeni az egész stratégiát. Ezt én, hogy is mondjam, csak kalaplevéve figyeltem. Másrészt viszont azt, hogy az internet reagált, meg egyébként, hogy az újságírók reagáltak, és... egyrészt nekiálltak összehasonlítani az e-mail és a postások viszonyával ezt a helyzetet, másrészt pedig azt szajkózták, hogy na taxisok, ti akartátok a drága, magas egyentarifát, most megisszátok a levét. Mint hogyha azok a taxisok, akik ma szopnak a taxivállalatokban, azok lettek volna személyesen a felelősei annak, hogy nem is tudom hány évvel ezelőtt, 2 vagy 3 évvel ezelőtt bevezették az új taxiszabályozást.
Igen, tehát hogy is mondjam, a felbontása nem volt meg ennek a vitának. És én egy taxis sajtótájékoztatón voltam ott, akkor is csak azért, mert innen voltam éppen ebédelni. Ez amikor berángatták Juhász Pétert, ami egyrészt egy okos, másrészt egy teljesen vesztes lépés volt a taxisok részéről, mert hogy Lázárékkal szemben odaállítani egy civilben együttes politikus, az lehet, hogy nem a legokosabb dolog, amit lehet csinálni. De ott azért, mert kivillant az, hogy itt vannak a taxisok, akik vezetnek autót, vannak a fuvarszervezők, akik egy másik ember, akiket szintén taxisok érdemlegetünk a biztonság kedvéért. Vannak az Uber sofőrök, és vannak az utazó közönség is, hogy vannak közös érdekek ebben a sztoriban. És a taxisok és a fuvarszervezők sincsenek egymással jóban, sőt. De hogy ennek a bonyolultsága valahogy meghaladta az első reakciók szintjét.
Igen, szóval ez a vicces, hogy tulajdonképpen a fuvarszervezőknek kellett volna tüntetnie niük. Nem? Mert hogy az ő munkájukat veszélyezteti az Uber, a taxisok átszállhatnak egy magánautóba, most ez persze világos, hogy rövid távon ő nekik szar, mert éppen most kellett sárgára festeniük az autójukat, és az olyan 100 és 500 ezer forint közötti kiadás volt, és a szar lenne most, hogyha ezt vissza kéne festeni mondjuk rendes ember színűre.
Tök szép színű sárga, én támogatom a sárga autókat.
Én is bocsánat. Szeretem a sárgák az autók, de nekem azért ez olyan nagyon, tehát például nekem nem fontos. Városképi szempontból szerinted fontos? Lehet ezzel hagyományt teremteni, meg értek mögötte valamiféle ilyen motivációt, de azért lényegében kinek kellett az, hogy egységesen sárgák legyenek a taxik?
Nem tudom, ez egy ilyen megszokás. A miért sárga a taxi, ez egy nagyon jó kérdés, meg a miért piros a dízelmozdony legalább ennyire.
Nem legalább ennyire, szerintem a taxi az nehezebben érthető.
De a dízel az piros amúgy?
Hát az nem tudom, de hogy az biztos egy hagyomány, hogy pirosra szokták festeni, de ott nyilván nem történne nagy baj, ha valaki egyszer gondolna egy merészet és rózsaszínűre festeni.
Hát a taxit is sárgára szokták festeni a világ boldogabb országaiban, ahol nem vajszínű alapon rozsdás ladák voltak a taxik.
Hát vagy vajszínűre festik egy csomó német városban, ahol meg tudom én a vajszínű Mercedesek a taxik úgy általában, vagy még Barcelonában is tökre úgy emlékszem, hogy ilyen. Tehát mindegy, szóval az egyszínű taxi az egy szokás valóban, és szerintem nem is szokás, hanem biztos van valami értelme.
Egyébként Hongkongban meg színkódoltak a taxik. Attól függ, hogy milyen színű a taxi, attól függően közlekedhet bizonyos helyeken, vagy ez a jelzése neki. A lantaui taxik, azok emlékszem, hogy kékek, azokból van kevesebb. A piros taxi az ott Kaulumban szaladgál.
Na, jó, szóval mindenféle lehet, de ez mindegy is. Hát tőlem. Tehát nekem egyébként nem baj, vagy szeretem, hogyha a taxik egyszínűek. Valamiért az egy olyan otthonos érzés. Ugyanakkor az, hogy az Uber autók meg nem megkülönböztethetők a hétköznapi autóktól, az pont olyan otthonos érzés nekem. Tényleg, nekem nincs ezzel semmiféle averzióm. Ugyanakkor meg értem, hogy a taxisok miért mérgesek, mert hogy azt valahogy nem is értem. Én nem olvastam olyan cikket erről a kérdésről, bár sok cikket olvastam, hogy valaki megnézte volna, hogy milyen rendeletet hozott a kormány valamikor tavaly ősszel, ha jól emlékszem, hogy annak pontosan milyen feladatokat szabtak a fuvarozóknak, és azt január 1-től teljesítette az Uber, vagy sem. Mert hogyha van egy törvény, vagy törvényerejű rendelet, és annak az utasításait nem tartják az érintettek, akkor például a kormány nem mondhat mást, mint azt, hogy hát ez most törvénysértő, amit csináltok, hello.
Van egy csomó elem egyébként, ilyen PÁV, meg személyszállítási vizsga, meg 10 évnél nem öregebb autó, meg hány négyzetméteres legyen, meg hány köbcenti a csomagtér, meg hasonlók. Ebben mondjuk a csomagtérnél már könnyű elvérezni, meg a mekkora autónál is. Nagyon sok Uber sofőrtől hallottam azt, hogy a PÁV-ot meg a személyszállítási vizsgát egyrészt csinálják, másrészt pedig ki is fizeti neki az Uber.
Mi az a PÁV?
Nem tudom felbontani neked most így hirtelen a betűszót, de ez a hivatásos sofőrvizsga.
Értem, és azt csinálják.
Pszichológia, technika.
Aha, és azt csinálják az Uber sofőrök? Hát ez nagyon, ez remek.
Igen. PÁV 2-t kell talán csinálniuk neki. Ez az, ami autó meg trollibus sofőrnek is kell, meg legalább 2 éve érvényes vezetői engedély kell még hozzá.
Most nem tudom, tegyünk igazságot? Most így mi ketten? Megmondjuk, hogy mi legyen?
Nem feltétlenül ragaszkodok hozzá. Annál is inkább, mert még van egy elcsípett mondatom, ami a taxis sajtótájékoztató után hallottam 2 ott a sajtótájékoztató egy picit arrébb beszélgető taxissal, akik nem tudták az, hogyha 15-20 darab újságíró állja őket körbe, akkor nem most kell megbeszélni a világ gondjait. Az egyik azt mondta, hogy de figyelj csak, fővárosnak kéne csinálni egy appot és adni fuvarokat 300 forintért.
Hát persze.
A világ legviccesebb dolga lenne, hogyha Budapest lenne a Uber versenytársa Budapesten. Még fel is raknám, nem úgy, mint a nem tudom én, 30 akárhány taxis appot, ami létezik.
Én a taxi 4-et felraktam, az egészen használható. A főtaxiét is megnéztem, ott is tök jó szolgáltatások vannak. Nem, a taxi appot nem próbáltam ki, de a taxikártyáról viszonylag sokat tudok. Na mindegy, szóval, hogy azért nem is, ezek is állnak valahogy, hát azzal nem tudnak ugye mit kezdeni, hogy ők kétszer annyiba kerülnek, mint az Uber. Nekem még egy ilyen említendőm van ezzel az egész történettel kapcsolatban, ami a leginkább szúrta a csőrömet, azon túl, hogy nagyon féltem, hogy betiltják az Ubert, amit személyesen nem szerettem volna. De hogy az történt, hogy a taxis tüntetés az ugye a fénykorában, vagy legszebb pillanatában 120 taxisnak az akciójának tűnt, legalábbis az ott megjelentek számából ítélve, ami aztán 40-re fogyott. Tehát 40 kötőjel 120 ember, akinek a gazdasági érdekeit sértette valamilyen dolog, azok országos figyelmet, sőt nemzetközi figyelmet tudtak szerezni, meg tudták keseríteni egy csomó budapesti életét, és ezzel tudták felhívni a figyelmet arra, hogy őket egy ilyen gazdasági hátrány érte. És hogy ugyanakkor ez az ország tele van olyan érdekcsoportokkal, akik nem 120 ember, vagy nem 2000 ember, hanem több száz ezer, vagy több millió embernek az érdek sérelmében osztoznak, és érdekes módon az ő jajszavukat nem tárgyalja a kormány. És ez engem nagyon zavar, tehát mondjuk a magyar egészségügyre rászorulók, azok a haldoklók, akik nem jutnak időben orvosi ellátáshoz, azok a gyerekek, akik nem tudnak enni, nem kapnak ebédet, vagy akik a kórházban egy szelet parizert kapnak két száraz kenyérszelettel. Szóval, hogy ezek az érdekcsoportok, ez így nem tudják megbénítani az országot, vagy a várost, és nem tudnak megfelelő közfigyelmet lopni, és akkor itt van 40 többségében ellenszenves személyfuvarozó, akinek még csak nem is a, hogy mondjam, nem is a szabadságjogait, vagy nem is a megélhetéshez való jogát nyírbálják meg, hanem egyszerűen csak a versenytársuk trükközik. És ezzel így el tudják, hogy is mondjam, csak túlszul tudják ejteni az országnak a figyelmét. Ez engem nagyon-nagyon-nagyon felháborított. Tehát a kormánynak azt kellett volna mondani, hogy itt 2000 ember érdeksérelméről van szó, ezzel mi nem foglalkozunk, egyébként pedig azon a hiátuson, ahogy a törvényi szabályozás nem követi az életet, dolgozunk, és majd ha lesz valami, akkor intézkedünk. És aztán eldózeroltatni a taxisokat az útból, mert bejelentés nélkül elfoglalták a felét a Bajcsi-Zsilinszkijüknek.
Na, az különösen antidemokratikus lett volna tüntetőket ledózerolni a fenébe. Az még feltette volna a sapkát el az egész ügyre.
Hát, hogy mondjam, ugye az egész tüntetés arról szólt, hogy itt azonnal tessenek szívesek lenni, érvényt szerezni a törvény betűjének, ami kimondja, hogy az Uberrel mi legyen, és ehhez képest az Uber nem azt csinálja, és a követelés az volt, hogy a törvénytelen eszközöket használó Ubert leckésztessék meg. Mondta mindezt 120 taxis, aki törvénytelenül ugyancsak a törvény betűjének nem megfelelő módon bejelentés nélkül tüntetett.
Majd megkapták, és megigényelték, és meg is kapták a területfoglalási engedélyt. Én tök nem azt szeretném látni, hogy több tüntetésben lőnek bele, hanem az, hogy több tüntetés van úgy általában.
Egyetértek, csak igazad van, csak azt nem szeretem, tehát ez olyan, mint amikor ilyen kocsmai verekedés, hogy akkor megütöttél, bazeg, agyonverlek székkel. És hogy egyik
ja, sem. Igen. Viszonylag nagy bátorsággal álltam itt most ki az ellenszenves, és amúgy olyan embereknek a jogaiért, akikkel nem értek egyet. Amíg nem kell hozzájuk tartozni, persze. Mihelyt kötelező lenne, az egy kicsit nagyobb szíves.
Na jó, szóval sok aspektusa volt ennek a taxis tüntetésnek, ami azt hiszem ugye ma véget ért egyébként. Szóval sok aspektusa volt, ami hát felbassza az emberben az ideget, mint két oldalról.
Tegnap azóta a NAV zéró toleranciát hirdetett az Uber sofőrökkel szemben, ellenben kiadott egy adózási kiskártyát, és hogy mit vár el tőlük. Olyan horribilis dolgot, mint adószám és adófizetés.
Amit állítólag ők megtesznek.
Igen, hát igen.
Elvileg elvárja tőlük az Uber.
Igen, majd, hogy az Ubernek ezt a közreműködését biztosítsák, le is kérték tőlük a magyar sofőröknek az adatait. Ez hát lapzárta közben érkezett ez a hír. Most jelentette be az NGM.
Aha, nagyon szimpatikus megoldásnak tűnik. Bár őszintén szóval ezt nem tudom teljes szívemből rugdosni és anyázni, mert hát a NAV-nak az a dolga, hogy az adó elkerülőket elcsippantsa, és rábeszélje őket a helyes adómorára, független attól, hogy ez milyen adókörnyezetben meg, szóval, hogy az egész persze borzasztó, de hát nekik ez a dolguk, és amikor van egy ilyen nyilvánvaló törvénysértés, akkor azzal kezdeni kell valamit. Az amúgy én tudni vélem, meg nem erősített neve elhallgatását kérő forrásoktól, hogy a NAV dolgozik a sharing economy modell beemelésén a magyar adórendbe, és még azt is gyanítom, nem több, mint gyanítom, hogy elhangzott már olyasmi tárgyaló helyiségekben, hogy akkor legyen egy olyan, hogy ti csináljátok tovább, amit csináltok, mi meg nem vizsgálunk titeket, amíg el nem készül ez az új szabály. Jó, majd sietünk, nyárra meg lesz.
Ez egyébként teljesen jó lenne.
Ez van, állítólag meg nem erősített, saját magamat is cáfolom, de hogy ugye ebbe belerondítottak a taxisok, egyébként nyilván pontosan ezért, tehát ezt tudták ők is, hogy ez van, és azt mondták, hogy már pedig ők ezt nem akarják. Bocsánat, tehát azt azért szögezzük le, a taxisoknak nem az a baja, hogy vannak törvénysértő polgártársaik, és nem a törvény betűjének megszentségtelenítése zavarja őket. Őket az zavarja, hogy van egy náluk hatékonyabban és jobb kondíciókkal szállító másik társaság, aki az ő túlárazott, nyomorult munkájukat veszélyezteti.
És persze itt kérdés, hogy melyik taxisokról beszélünk, az autót vezető emberekről, akik között van szép számmal kellemetlen, és néhány rendkívül kellemes is, és a fuvarszervezőkről, akik ugye nem tüntettek most, hanem már nem nézték hátulról a páholyból a dolgot.
Hát igen. Jaj, de nehéz ügyek ezek, nem kelt?
Az, de legalább nem annyit csináltunk, hogy rajzoltunk róla egy mémet, hogy mi lesz a postásokkal, hogyha megtudják, hogy van e-mail. Ne. Igen, ja igen, kedves hallgatók, ha esetleg ilyet osztattatok meg, nevettetek rajta, stb. Szabadon választott sarokba álljatok be, nagyjából egy fél óra, addig mi mondunk egy pár hírt, aztán kijöhettek.
De miért is?
Mert nem használ a vitának, ellenben sokat ront rajta.
Igen, és hát nem passzol a helyzethez, mert az e-mail az ugye nem illegális, az Uber, meg a törvény betűje szerint legalábbis azért úgy nagyjából illegális, vagy tartalmaz illegális elemeket a működése. Az más kérdés, hogy a törvény jó-e vagy sem, de ez a törvény. Az e-mailt, csak az e-mailt még nem tiltja a törvény. Na, így.
Ha már a mémeknél járunk, még egy dolog van, amit nagyon tudok utálni. Szembe jött már neked a passzív-agresszív mém. Ez a János tudja, hogy ezért János nem csinálja, hogy légy olyan, mint János című
figurás ábra. Nem, de jól hangzik.
Fogok keresni ilyen igazi társasházi liftbe felírós típusú emberek szája ízéhez igazított dolog. Uh-huh. Baltával.
Jó, rendben. Rendben, akkor baltával. Vagy nem tudom, kötelezzük alvásra azokat, akik ilyeneket tolnak.
Na hát ez a hír, amihez átkapcsolunk most, ez maga a disztópia. Én ennyire szomorú dolgot nagyon régen nem olvastam.
Igazándiból engem is megérintett. Mondd el, hogy mi az pontosan, és aztán beszéljünk róla egy kicsit.
Jó, van egy olyan jóslat a jövőre, hogy a gazdag emberek hozzá fognak férni azokhoz a technológiákhoz, hack, gyógyszer, device, orvos, amit akartok, ami lehetővé teszi azt, hogy kevesebb alvással is kipihenjék magukat. A csórók viszont kénytelenek lesznek 8 órákat aludni, mint az állatok. És ezzel a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek, hiszen megoldják a kevesebb óra alvással, a szegények pedig hát a gazdagok megvetése közepette 8 órákat fognak aludni, hiszen amúgy ledőlnek a székről, meg meghalnak, meg a többi.
Hát igen. A hírhez még az hozzátartozik, hogy mindezt onnan párolta le a jósló ember, aki bejósolta ezt a trendet, hogy az amerikai hadsereg, meg egyébként feltételezése szerint, és nyilván nem teljes üresége feltételezése, kínai hadsereg is kísérletezik azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni a katonák alvás igényét, hogy ne lehessen őket ilyen álmatlanságból eredő pszichotikus állapotokba belesodorni, és hogy nyilván egy idő után meg fogják találni a megoldást. És hát igen, tehát nekem az volt ebben a fura, vagy az ilyen, ami megérintett, hogy na erre nem gondoltam, hanem tudod, van ez a vicc, amikor a János bácsit felviszik a vadászrepülős körre, és na hát erre gondoltam, erre, és na erre azért nem gondoltam, és hogy ez nekem, ez nem jutott eszembe például, hogy az alvással, mint az életünk részével is lehet ilyen módon trükközni, és pedig mennyire magától értetődő lehet, sőt, mennyire nyilván itt van a kapukban, itt dörömből ez a technológia, hogy valahogy lehet csökkenteni az alvás igényt.
Hát időnként jöttek fel ezek. A Web2-nek a hajnalán volt a PowerNap nevű dolog, ami csak délután, hogy 20 percet utána felkelted magad, és sokkal jobban fogsz teljesíteni, ez a déli alvás menedzsereknek jellegű dolog, meg utána voltak olyan ennél agresszívebb dolgok is, amik átállítottak a teljes alvás ciklust, és ilyen most 3 óra, de utána 4 óra munka, aztán 1/2 óra szunya, de utána 2 óra munka és egy kávé, utána 15 perc szemlehunyás. És itt tovább, ami azért vicces, mert szinte teljesen társadalom inkompatibilis a dolog. Tehát innentől ez a világtól elvárni azt, hogy tudja, hogy te mikor vagy ébren, az egy nagy elvárás.
Hát igen. Na de ezek szerint itt egy ennél sokkal advancedebb megoldás közeleg, amennyiben lesz olyan eszköz-szer kombó, hogy 2 órával el leszünk. És így lesz, mint a rákgyógyszer, meg az észgyógyszer, meg a nem tudom, mi van még ilyen, a tiszta ivóvíz, a szegényeknek nem feltétlenül lesz elérhető, a gazdagoknak még elérhető lesz, és akkor a szegények azok aludni fognak, addig a gazdagok dolgozni fognak, és még gazdagabbak lesznek.
Én tök szeretek aludni.
Értem, hogy mit mondasz. Én tök szeretek keveset aludni. Tehát engem vonzana egyébként ez a megoldás.
Amúgy ezzel a sereg egyszer már próbálkozott, az a második világháború volt, amikor a németek a Panzer Sokolát nevű amfetaminnal felütött csokoládéval növelték a bombázóknak, meg a tankosoknak az ébrenlétét. Az amerikaiak is próbálkoztak valamivel, de nem emlékszem, hogy mi valami B betűs dolog egyébként. Amiből aztán egyrészt sarjadt az, hogy sok ember lezuhant, mert ez növelte a kockázatvállaló képességet is, vagy hajlandóságot, és élesebb szögek és nagyobb tűzőberepülést eredményezett. Másrészt részben ebből se lett később bitköltészet, mert mindenki megtudta, hogy mennyire jó az a szer.
Ezt nem tudom, hogyan lehetne kivágni ezt az a hosszú albetűt, amit mondtam, olyan, ami végül is nem tartalmazott semmilyen értékes hozzászólást.
Hát, ha esetleg folytatod az, hogy a stall, akkor átértünk a következő hírhoz.
A fantasztikus szellemes átkötések igazi nagymesterét hallhattátok ezúttal. Ez csodálatos volt. Köszönöm, hogy megmentetted az elgondolkodásba bele bicsaklott én magamat.
Úgy emberileg, mint szakmailag saját és magam nevében is kérek elnézést ezért, de tényleg azt fog következni, ám Isten engem úgy segéljen, mert ez végre egy olyan hír, amit szeretek szívből.
Ez minden szempontból egy tökéletes cucc, igen. Ez a nem is ilyen kicsi hülye kütyű, amitre nincs semmi szükség, meg nem is olyan hír, ami valahol a 20. század első felében gyökeredző marhaság, hanem egy mai problémára egy olcsó és szellemes válasz.
Plusz azt a trendet, amit nekem nagyon régen eladtak, de még sosem láttam rendesen precíz módon bizonyítva, mely szerint a karton a jövő anyaga, és mindenki figyeljen oda, és fektessen kartonba, mert kartonból mindent meg lehet csinálni, annak egy szép alátámasztása. Oristandnek hívják ezt az állóasztal konverziós készletet mondjuk. Ez gyakorlatilag több összeragasztott és meghajtogatott kartonlap. Ha összehajtjátok egybe, akkor kb. Egy 80 szokott lenni egy rendes íróasztal, arra még rárakja ezt a nagyjából álláshoz szükséges 50 centit, meg még valami. Kb. Egy 1 méter magas kartoncuccos. Ha kihajtják, akkor pedig egy ilyen kis fellépő alakú dolog, tetejére megy a laptop, aljára megy a billentyűzet meg az egér, előtte áll az ember gyereke és nézi, és a normál íróasztal az álló íróasztal alakul át, és nem kellett hozzá drága eszközöket venni, meg motorosat, meg rugósat, meg húzongyósat és mindenfélét. Olcsó, $25 kiszállítják Amerikába, és menő. És így ennyi kb.
Csak azért a tisztánlátás kedvéért az álló íróasztal az nem az íróasztal, ami áll, hiszen ez mindegyik íróasztal tudja, hanem amelyiknél állva lehet dolgozni, mert ugye az új trend az, hogy a sok üléstől mindenféle bajunk lesz be, ezek ha időnként felállunk és úgy nyomkodjuk a billentyűzetet, akkor sokkal jobb helyzetben lesz a gerincünk. És ezt valóban ilyen olyan íróasztalok tudják, amit például az IKEA-ban is lehet már itthon is kapni, a 100 000 forint környékén van az ára neki. Hát ez $25 megoldja ugyanezt a cuccot. Tényleg nagyon, nagyon szeretem én is ezt a történetet. És én dolgoztam már olyan helyen, ahol többen is állva szerettek igazán. Illetve hát néha álltak, néha ültek, és ez mindenféle az álláshoz ilyen felpolcolós barkács megoldásokat használtak. Tehát a klasszikus ugye a monitordoboz, A számítógép doboz és a könyvek, a szakkönyvek, ezek támasztják alá az eszközt.
Igen, én nálunk is volt a cégnél, és ez mindig úgy nézett ki, mintha a dolgozók egy része frissen rabolt volna ki egy zöldségnek kereskedés mondjuk.
A ládák miatt.
Igen, nem a számítógép miatt. Bár kétség kívül, hogyha loptál 80 kiló banánt, én is a számítógép alá rejteném, kikeresi ott.
Na így vagy úgy, most akkor sikerült cardboardból hajtogatni egy ilyen asztal kiegészítő eszközt, tök jó. Hozzuk be és árusítsuk a BME állásbörzén, az a HVG állásbörzén.
Lényegtelen állásra foglalkozó hely, tehát passzol hozzá.
Nagyon jó. Ha már ilyen fasz a dologról beszélünk, akkor itt van még egy fasz a dolog, legalábbis te azt írtad, hogy ez a hét faszasága. Én megnéztem, és nem értettem, hogy miért az, de majd most tőled megtudom.
A sem chat az egy szerepjáték tulajdonképpen, olyan chat kliens, ami egyrészt ad neked egy valamilyen személyiséget, lehet randomizálni egy csomó mindent, most ahogy nyomogatom, azt mondja, hogy vak vagyok, a saját ellentétem, egy hollywoodi vezérigazgató, Garfield, vagy egy zombi náci, mindenki más is kap egy ilyet, és hogyha nyomtok egy olyat, hogy indítsunk egy chatet, akkor összeköd egy random emberrel, pont mint annól a chatroulette tette, és ezek után karakterben maradva mindenféle vicces beszélgetések jönnek létre, és ennyi, tök játék az egész. Nekem tegnap sikerült Uri Gessly képében beszélgetnem egy használt autóárussal, és nagyjából a felénél már ugyanazt a nyelvet beszéltük, és közölte, hogy higgyen el, hogy ez az autó sosem fog feladni engem, sosem fog otthagyni, sosem fogok miatta sírni, itt már röhögtem a számítógép előtt, és amikor megkérdeztem, hogy el fog-e hagyni Willy Dessert, mi akkor mondta, hogy hát, ha sivatagban akarok vezetni, akkor persze természetesen. Nagyon jó játékok vannak ebben. Aztán persze lehet rossz is, de szórakoztó. Interneten tényleg hülyeskedni ismeretlenekkel az nagyon nagy élmény tud lenni. Ezért a hét alkalmazása a SemChat.
Ez egy olyan fajta eszköznek hangzik, ami még a legkevésbé kreatív emberekből is kihozza az ő legjobb kreatív vénájukat. Nem? Tehát, hogy az, hogy beletesz egy szerepbe, és ugyanakkor oda tesz egy olyan eszköz elé, amit amúgy jól ismersz, csak azt mondja, hogy most játszd azt, hogy te vagy Angelina Jolie. Az szárnyakat ad.
Igen, hogy a szararc vagy itt rosszul csinálod, akkor egyébként két kattintással át lehet menni másik csetbe. Sosem találjátok meg egymást, nincsen kontakt, nincsen lelkismert furdalás, nincsen semmi. Tényleg játszótér.
Jó, mert olyan nagyon egyszerű, azt szeretem benne, ez inkább egy ilyen művészeti projekt sem, mint egy mondjuk egy játékprogram. De a kettőnek valamiféle üdítő ötvözete.
Apropó, emlékszel arra az idiótára, aki két éve Steve Cardinalnak hívták, az a kibliztam, chatrouletten eljátszotta a Wrecking Ball Miley Cyrus számnak a klipjét.
Igen.
Na, az volt pont, hogy, ő a csúcsa járatta az eszközt, még hogyha tehát többeket is sokkolt azzal, amikor egy nagy jogalabdán himbálózik a webkamera előtt, egyszer jogalabdában.
Jaj, még hogy most is magam elé képzelem, rendben van, ez így jó lesz. Akarunk ilyet a SemChaten is.
Ezzel lesz, el kell meséltek, hogy van-e rajtatok jogalapda is, vagy nem. Rajta most például nincsen. Viszont sokkal komolyabb téma, a hét őrült összeesküvés elmélete. Azt írja Vlad Savov a Verge-en, hogy ő a maga részéről az Apple-nek a ritka ronda, és hát rendkívül csehszlovák külső akkus hátlapját és iPhone védőeszközét okolja azért, hogy 18%-kal alacsonyabban van az Apple-nek a részvénye, mint korábban volt. És hogy így hozzánéztem a NASDAQ-os screenshotot, tényleg amikor azt bejelentették, azóta gyakorlatilag folyamatosan esik.
Igen, de azért aztán most pár nap után update-elte a cikkét azzal, hogy többen viszonylag komolyan vették, vagy azt hitték, hogy ő ezt komolyan mondja, pedig ő ezt csak viccből mondta. Inkább csak fel akarta hívni a figyelmet erre a vicces egybeesésre, hogy egyszerre kezdődött el esni a részvény, és történt a bejelentése ennek a szörnyű hátlapnak, aminek egyébként most tudtam meg az árát ebből a cikkből. Tudod, mennyiért adják ezt a nagyon ronda, nagyon iPhone rondító hátlapot?
Nekem valami $100 rémlik, de lehet, hogy nem.
99 dollárba kerül. Barátom, hát azért nem tudom, anyahajót lehet venni az Everbuying-on körülbelül, vagy halálcsillagot.
És egyébként ezért is lehet komolyan venni ezt a dolgot, mert hogy ez a világ legkevésbé Apple terméke, tehát hogy egyszerre van rossz ízlésre, csúnya nagyon, és hát azt még nem is hangsúlyoztam eléggé, hogy rendkívül kurvára vacsvány.
Igen, de viszont jó, hát azért egy szempontból rá lehet ismerni a cég, hogy mondjam, a cég új nyomát a kezén, vagy a testén viseli, mi szerint rohadt drága.
Igen, sajnos egyébként megtorpedózza az elmélet azt, hogy ma már magasabban zárta az Apple, mint január 6-a óta valaha volt, visszamászott $100 fölé.
Tényleg?
Remélem, hogy hamarosan kiadnak egy újabb kiegészítőt, mondjuk egy eszméletlen ronda, drága, de legalább szarul szóló fülest, ebben már végül is van tapasztalatuk, és akkor mehet tovább ez a történet.
Jó, várjuk az Apple újonnan bejelentett marhaságait. Láttam egyébként egy videót Apple marhaságról, ami nem is tűnt olyan marhaságnak. Elkészült az új GarageBand, ami ugye az Apple-nek a zeneszerkesztő apja, ami egy időben járt az operációs rendszerek, ehhez most nem tudom, hogy már most is jár-e még. Azt hiszem, igen. Na, de a lényeg az, hogy ez iszonyú jól használható az iPad Pro-n, tehát a gigantikus tárca méretű iPad-en, amit itt tök jól le lehet támasztani a stúdióban, és sokkal könnyebb rajta 267 potmétert tilitologatni, mint a ennél kisebb képernyőn. Szóval, hogy valaki talált egy ilyen használható funkciót az iPad Pro-nak.
Csak átsuhant a szemem előtt, és a hírt azt nem olvastam, de egy kritika azt írta, hogy a Microsoft is mindent kihozott az iPad Pro-ból, amit ki lehet, és annyira jók rá az Office appok, hogy csak na.
Igen, ezt is el tudom képzelni. Őszintén szóval én nem is akarnám temetni az iPad Pro-t, vagy sosem is akartam volna, hanem vártam, hogy a piac megtalálja a felhasználhatóságát, és most úgy tűnik, hogy kezdenek becsöpörögni azok az első ötletek, hogy mire is jó egy ilyen marha nagy tablet.
Nézd, hát személyes Istenem, William Gibson egyszer leírta azt, hogy az utca mindenben megtalálja maga hasznát. Ez hamarosan lehet, hogy be is következik. Plusz valahol egy dobozban még van egy Newton Message Pad 130-asom, és annak a kiadása után 10 évvel megjelent az iPhone, tehát sokat sosem kell várni.
Úgy valahogy igen.
Mint ahogy a Microsoft is megtalált egyébként a maga hasznát, úgy néz ki az amúgy sem vadul népszerűtlen Minecraftben, most adtak ki belőle egy oktató verziót, be akarják csempészni az iskolákba.
Ez zseniális egyébként, ezt nagyon bírom. Azt mondták pusztán, hogy ha már úgyis ott csákányozol, és a kicsákányozott dolgokban mindenfélét építesz, ezt építsél olyan dolgokat, amiből megtanulod, hogy néz az ki belülről, másrészt találkozzál olyan helyszínekkel, amik megtanítanak valamire egy híres épületet, vagy akár a szemnek a felépítését nézhessed meg. Mennyire kis menő már?
Igen, hát plusz adjál nekünk diákonként $5, és legyen neked Microsoft accountot, bár iskolás vagy, aki maga jó szentából soha nem csinál a Microsoft accountot.
Azt talán nem, viszont hogy nagyon szívesen használod a Minecraftet iskolásként, azt abban nem csak biztos vagyok, de látom is a saját személyemmel.
Igen. Ez megint egy olyan üzlet, amihez csak okosnak kellett lenni, és hát lámazok voltak.
Egyre többször okos a Microsoft. Beszéltünk már erről az elmúlt adásokban. Itt egy felvirágzás szaga terjeng.
Hú, ezek nagy szavak voltak. Kódolom is őket még kifelé.
Jó, hát a felvirágzás nagy szaga terjeng, ez legyen egy ilyen, nem tudom, egy fogadás. Azt jósolom, hogy 2016 a Microsoftnak egy jó év lesz, és érdekes dolgokkal fog előrukkolni, és fel fog menni a részvényára, és egyáltalán szeretni fogják az emberek újra egy kicsit.
Hajrá, én a magam részét drukkolok nekik, most egy picit kevésbé antipatikus cég, mint szoktak lenni, lesz még ez jó.
Én is drukkolok nekik.
És hát gyakorlatilag még mindig nem írtunk el tudományos hírekig, viszont vannak még ostoba cégvezetőink, és vagy ostobák egyáltalán? Nekem annak tűnnek.
Beszéljünk róluk.
Jó. Davosban zajlik a nagy seregszemléje ismét a világ élének, ahol Sheryl Sandberg azt találta mondani, hogy itt az idő halálra lájkolni, és szimpátiába folytani, vagy nem szimpátiába, pozitív üzenetekbe folytani az ISIS-t, és akkor az majd meg fogja oldani a problémákat.
Hát igen, ami egyrészt a Facebook operatív igazgatójától érthető, hogy hogy valami, valahogy összeköti ezt az egészet a Facebookkal. Másrészt, hát lényegében azt mondta, hogy halálra csikizés a legjobb módszer. És hát nem tudom, a halálra csikizés nálunk itthon abszolút rendszerben levő fegyver, de azt mindig nagy-nagy nevetés és boldog összeborulás szokta követni, soha nem megszűnés és eltörlés és eltiprás. Ennél talán persze egy picivel kevésbé naív és egy picivel kevésbé béna az, amit Sheryl Sandberg mondott. Ő azt mondta, hogy az ISIS toborzó oldalait kell úgy tönkretenni, hogyha ott mindenki közzé teszi. Tehát minden olyan, aki toborzást átélte, az ISIS toborzását átélte, és aztán megtapasztalta a valódi lényegét, és erről ott beszámolt. Tehát ott elmondják hiteles emberek, hogy bedöltek, de aztán nem volt jó nekik, akkor az milyen visszatartó erejű lesz majd azoknak a naívoknak, akik még csak most olvasgatják ezeket az oldalakat. De azért nekem is volt egy olyan érzésem, hogy a körúton belüli értelmiség a távolba réved, és azt mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha visszadobnánk kenyérrel.
Egy kicsit azt érzem, hogy itt ez az 1%-ot mondjuk, tehát a nyugatról közel-keletre szakadó kis számú dzsihadistát azt talán meg tudnák állítani, és rábeszélni arra, hogy menjen vissza, nem tudom, Molenbeekbe Péknek, de a közel-kelet problémáját, mintha nem oldaná meg, ahol számolatlan van a dzsihadista, köszöni szépen, időnként különböző erők bombázzák őket, és hogy ők egymást, és egy rohadt katasztrófa az egész.
Eszembe jutott erről egy valami, amit először talán a fülénél fogva ide rángatott furcsaságnak fogsz gondolni, de hát ha mégsem. A legfrissebb Magyar Narancsban van egy interjú Cseke Eszterrel, az On the Spot női műsorvezetőjével, ugye mostanra azért kiderült, hogy ő és Estakács András a műsorvezető társa, vagy alkotó társa, egyébként ők egy pár, és most született meg a gyerekük novemberben. De nem erről van, vagy hát szóval mindegy, sok mindenről szó van az interjúban, de egyebek mellett arról is, hogy azért őt is érték atrocitások arab országokban, vagy muzulmán országokban forgatván, és hogy elmondja azt a félmondatot, amit már nem először hallok, és most így valahogy így beleragadt a fejembe, hogy elképesztő szexuális, milyen szót is használt, szexuális frusztráció van ebben a társadalomban. Tehát ugye az a vallás, ami eltakartatja a nőknek az egész nőt, tehát eltakartatja a nőt magát, és egy kivillanó homlokra is már harapnak a pasasok, és hogy abba gondoltam bele, hogy hát igen, tehát amennyiben a szexualitás vezérli az embert, és van egy bizonyos értem, hogy innen kívülről nézve mindenképpen mesterségesen kreált eszmerendszer, vagy hitrendszer, ami eltiltja az embereket ennek a belső drive-nak a megélésétől, tehát inkább azt mondom, hogy kötelezi ennek az elfolytására, akkor persze, hogy frusztráltak lesznek, és persze, hogy ez a frusztráció valamiféle agresszióban tör ki máshol. Tehát nagyon egyszerűen szólva, vagy meg a hippikkel szólva, make love not war, ez mennyire nem csak egy ilyen élfajház mondat, hanem sokkal inkább arról szól, hogy egy ilyen természetes ösztönt elnyomni, az szükségszerűen valahol máshol ki fog fújni olyan gőzöket, amik aztán, hát hogy mondjam, nem festik szépre az eget.
Igen, ugyanakkor ez, ha azt beismerjük, hogy ez ennyire bonyolult kérdés, akkor ez az eddig javasolt megoldásokat, például a menekültek kezelésére, azt nagyjából zárójelbe is tettük.
Hát igen, erre akartam én is kiukadni, hogy ez azért mennyire mélyebben gyökerező probléma sem, hogy egy kis halálra csikizéssel meg lehetne oldani.
Közben majdnem photoshopoltam már neked olyat, hogy az egyik kép egyik fején a lányod van, a másikon pedig Abu Bakr al-Baghdadi, és már csak a felirat hiányzik impact betűtípussal, hogy örmelyiket csikizni halálra. Lásd, kivel van dolgod, nem fogom folytatni ezt a munkát, hanem helyett inkább csináljunk műsort.
Megtisztelsz, de ugyanakkor tényleg sokat jár a fejemben ez a dolog, és nem a, nem is tudom, nem a személyes érintettségem miatt egyelőre nem gondolom azt, hogy ezzel személyesen is meg kéne küzdenem. Csak hogy tudod, mi jár a legtöbbször a fejem egyébként mostanában kelt, hogy az a média, amiben te is dolgozol, az mennyire megnehezíti a mai ember nem is az életét, hanem hogy azt a lehetőségét, hogy megértse a körülötte levő világot. Mert ilyen tévévacsora-szerű, félkészre főzött, ám rendkívül pongyola és sok káros anyaggal telített dolgokat tesz az orrá elé.
Valahol éreztem, hogy a végén minden a mi hibánk lesz.
Meg az enyém is, magamra is ráhúzom szívesen ezt a vizes lepedőt, tehát nem rád gondolok természetesen, meg nem is.
Hanem az újságírók úgy általában. Szígyétek magatokat.
Nem is az újságírók úgy általában, hanem a média üzleti modellje, ami ma a legelterjedtebb, az nem teszi lehetővé, hogy máshogy működjenek ezek a fórumok.
Van egy kedvenc Donald Trumpos cikkem, amiről nem tudom, hogy hol jelent meg, és hogy mi a címe, és ez itt tudom, hogy hülye hangzik. Viszont azt fejtette fel a szerző, azt hiszem az Atlantikban, vagy a Slate-ben, vagy esetleg a Daily Beast-ben, vagy máshol, hogy az a katasztrófa ennek az egész sztorinak, és ő itt csak Trumpról beszélt, és nem az ISIS-ről, hogy kialakultak párhuzamos nyilvánosság, és az emberek azt olvassák, amivel egyetértenek.
Uh-huh. Igen, emlékszem én is erre. Igen, vagy máshol is olvastam erről.
És nem csak a Donald Trump kérdésében látom ezt szembe jönni, hanem gyakorlatilag bármiben.
Hát ez odáig levihető, hogy a te Facebookod, meg az én Facebookom lehet, hogy gyökeresen eltérő képet mutat a világról, és tényleg úgy tűnhet, mintha a világ az lenne, ahol szeretik a neoton familiát, vagy ahol szeretik a progresszív népi metált.
Igen, vagy a következő jelentős film, aminek a megjelenését várjuk, az a Star Wars 8, vagy a Lovas IS.
Így van, pontosan. És egyáltalán nem kapunk képet arról, hogy mi van a valós világban azon a vonatkoztatási csoporton túl, amiben mi magunk is élünk, és aminek a Facebook csak erősíti a virtuális jelenlétét a mi életünkben, vagy a mi értékeink között.
Hát és a találkozási pontok azok pedig jellemzően rosszul működnek, illetve azok a viták hajlamosak nagyon elcsúnyulni. Nagyon szeretem azokat a vitákat, amik annak ellenére működnek, hogy emberek nem értenek benne egyet, ugye ez a vitának egyfajta alapkövetelmény azért.
Sokat igen, de nincsen divatban manapság.
Ahol az egy idő után az egyikből náci lesz, a másikból pedig mocskó zsidó kurva.
És aztán helycsere. Igen, ez igen.
Egyébként a Facebookról jutott eszembe, és azért is rángattam ide, ez egy korábbi cikk az én egyik kedvenc brit értelmiségémtől, John Norton professzortól, hogy aki médiakritikus, meg tévékritikus, meg ezzel sok minden volt, meg egyetemi tanár, és egy Farad Manjo cikket vett elő, akit ő nagyon nagyra tart, és pont ezért vett elő ezt a cikket, ahol őrületesen nagyot téved, szerinte, meg egyébként szerintem is, mert hogy Manjo azt írta, hogy az elmúlt évnek a nagy kérdés, ezek mind technológiai meghatározottságúak voltak. És itt Norton elkezdi sorolni, hogy menekült válság, ukrán háború, ország részvétele ebben, eurozóna krízise, francia választások, Trump, brit választások, Jeremy Corbyn, USA, Kuba, és Szíriát oda sem veszi, azt hiszem, és még mondjuk a párizsi mészárlás, és hogy egyik sem technológia valójában. Bele lehet látni, hogy az iszlám állam Telegramon meg Twitteren toboroz, de alapvetően nem technológiai kérdések.
Hát, vagy legalábbis nem a technológia vezényli, vagy vezérli ezeket, míg ezzel szemben az eredeti cikk szerzője meg azt állítja, hogy hát hiszen az összes dolog, ami történt, az most tényleg, mintha most először az lett volna ez a 2015-ös év, hogy az ilyen igazán fontos dolgok, vagy amik itt dominálták a híreket, azok minden technológiai ügyek lettek volna, mint például a terrorizmus, ami ugye a Facebookon szerveződik, meg a rendőrségi erőszak elleni tüntetések. A Volkswagen botrány, így van, meg a klímaváltozás, és hogy ezek mind ilyen. Ja, és hát akkor még nem is említ ide az elektromos autók térnyezés, az önvezető autókkal kapcsolatos kérdések, szóval sok ilyen ír is volt persze, és tényleg hajlamos ezért a bomóért, ezért a jó mondásért, mi szerint 2015-ben a fontos híreket dominálta a technológia, elengedni a füle mellett azokat a tényleg fontos híreket, amik talán fontosabbak is voltak. és egyáltalán semmi közük nem volt a technológiához. Hát ez leginkább az újságíróknak a végtelen önkritikátlan, nem is nem önkritikátlan, egyszerűen csak a forma uralt a tartalomra mutat rá ez a dolog.
Ez egy nem végig gondolt gondolat, mert egyébként ezt a cikket meg lehet volna írni anélkül, az egy nagyon jól hangzó mondat nélkül is, hogy 2015 a technológiai éve volt.
Mert hát ebben igazad van. Igen.
És amiket kiemelt izgalmas témáknak, amiben volt szerep a technológiának, meg technológusok vettek benne részt, mert bármennyire is nem technológiai kérdés egyébként a Volkswagen motoroknak a problémája, meg a Volkswagen botrány, annyira el kell dönteni például az adott cégnél dolgozó mérnököknek, hogy ők most milyen parancsokat teljesítenek.
Szerintem nekik még csak ez nem is feltétlenül egy etikai kérdés. Mert hogy ott van egyfajta lojalitás, és ráadásul ők ugye megvannak arról győződve, hogy olyan szabályozói környezetben kell dolgozniuk, amik megint csak politika vezéreltek, és nem a realitások talaján állnak. Hát a Volkswagen botránya arról szólt, hogy annyi idő alatt azokat a normákat nem lehetett elérni, vagy csak nagyon súlyos anyagi veszteségek mellett lehetett volna eljutni odáig, és akkor ők azt mondták, hogy jó, akkor megtükközzük a hatóságot.
És ennek persze kiderült a másik oldala is, hogy egy olyan szabályozói környezetben dolgoznak, ahol az állam egészen addig hajlandó csalni az érdekükben, amíg nem lesz nagyon kínos se. Németország nagyon sokáig ott állt a Volkswagen mögött, hiszen abból van a pénz.
Hát igen. Nem is tudom, hogy miért jut erről eszembe az a szintén a Facebookon terjedő kis, nem tudom, 50 soros cikkecske, ami arról szól, hogy felsorol különféle drogokat az ők használóik, vagy a függőik számát, és a élettani hatásukat, anélkül, hogy megemlíteni ezen drogoknak a nevét. És valahogy a nagyon-nagyon sok embert érintő, nagyon halálos drogoktól halad a nagyon kevés embert érintő, nagyon kevés halálos drogokig, és aztán utólag megnézhetjük, hogy az alkohol és a nikotin az első kettő a két leghalálosabb és legnagyobb függő számot vívő drog, és a végén ott a fű. Hát és semmi, csak hogy ugye ezek is olyan drogok, amiket az állam támogat a jövedéki bevételek és a szavazók el nem kedvetlenítése okán.
Itt az a kérdés, amelyik értékdöntést hozod meg, hogy azt, hogy te most szabályozás párti vagy, és igen, tiltsák be a nikotint és az alkoholt is, vagy fogják szorosabban, vagy az, hogy legyen minden szabad, és mindenki hát éljen vissza azzal, aminek ízlik.
Vagy tiltsák ebbe az Ubert, vagy legyen minden szabad, és ne legyen hatósági áras a taxizás.
Igen. Ja, és a politikai értékdöntésekről szól. Innentől kezdve lehet vitázni.
Hú, na ez az, amiben nem megyünk bele, hiszen nem lettünk egy nők beszélgetnek a technológiáról blog sem, meg egy zene blog sem, és egy politikai blog sem lettünk, bár az is adná magát, mint tovább lépési irány.
Oda folyamatosan politizálunk. A technológia az, hogy jól csinálják, akkor politika, meg kultúra, meg sok minden más. A csipek tényleg kit érdekelnek. Ráforrasztják, azt jó van.
Kicsit azért én abban reménykedem, hogy a technológia és az arról való beszéd az kevésbé politika, és inkább társadalom, tudomány, mert a politikáról nagyon... Na jó, hát ebbe bele sem menjünk, hogy nagyon milyen véleményem van a politikáról, mert messzire is vezetne, és én magam is hosszan bámulnám magam a tükörben, és így nagyon rémülten figyelném a számot, hogy mit fog mondani.
Lesz. Eleve kéne egy ilyen picit kikopott zakó neked, meg egy értelmiségi kecske szakáll, amit közben tudsz simogatni.
Nem szeretem, hogyha ezt a sztereotípiát hozott fel a politika tudósokkal kapcsolatban, még ha értem is, hogy miért teszed.
Olvastam a TGM-et a második mondatban, értel odáig, hogy latinul se beszélt mindenki a középkorban, és mennyivel sokkal jobb volt.
Jó.
Van neked viszont kettő vérbeli technológiai hírem, a mind a kettő azt mutatja, hogy mennyire nem vagyunk sehol. Az első az, hogy felállították ismét a rekordot, hogy mennyit lehet megemelni egy drónnal. A oszlói egyetemen történt ez, a Megacopter nevű eszközzel, aminek annyi propeller van, meg sem tudom számolni, viszont 61 kg-ot emelt meg 30 darab másodpercig, és elvben 150 kilót is meg tudná emelni ez az eszköz, és ez most a teteje. Meg a 30 másodperc, ugye.
Tudod, mi jut nekem erről eszembe?
Na mondd.
Hogy ki nem szarja le.
Hát nézd, hogy az Amazon azt mondja, hogy hamarosan lapos tévét, azt drón fogja neked kihozni a kertnek a gyephíre.
Jó, hát akkor majd drón fogja nekem kihozni, de most ez engem Ez nem nagyon érdekel. Hát Tron fogja kihozni, akkor majd azt fogja kihozni. Azzal az lesz egy kicsit a baj, hogy szemben a futárszolgálattal, aki felhív engem, hogy ő nem tud most bejönni a kapun, de nem vagyok-e valahol ott a környéken, majd azt mondja, hogy ja, de hallom így a háttérzőkben, hogy a metron vagy, akkor biztos ide közelegsz, akkor mondjuk egy 5 perc, ha találkozunk itt a sarkon, az jó neked?
Milyen jó futárszolgálati élményeid vannak?
Hát ez a mai, ez pont egy ilyen élmény volt. A drón ez biztos nem fogja megcsinálni.
Nekem az, de most, amely digitáltal rendeltem szinte kizárólag, hogy megírnak egy napot, amikor kiszállítják, és azt majd pontosítja a futárszolgálat, aztán erről jön egy levél, hogy kit kell felhívni, hogy engem tényleg érdekel, hogy mikor jön meg, és hát gyakorlatilag, ha aznap van itthon valaki egész nap, akkor előbb-utóbb lesz csomagom. Mm. Ami egy ilyen magyar posta életérzés.
Igen, 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 vannak. Na jó, de mindegy, nem akarnék belemenni a panaszkodjunk ismert magyar szolgáltatókról zsákutcájába. Olyat bárki tud.
Jó, akkor hoztam neked további drónokat. Hát egy drónnak most tényleg örülni fogsz. Úgy hordom ide neked, mint a macska halott verebet. Mégpedig az, hogy az Intel megvezérelt, mondjuk egyébként távvezérlésre ott vannak a PC-k a földön, ami nem annyira szexi, mint hogy drónra töltik fel a programot. 100 darab drónt, és alájuk vezényelt számítógépek teljes nélkülözésével egy szimfonikus zenekart, és a drónok ott villogtak, és táncoltak, és alazatokba álltak be, míg ezek a szegény emberek elhegedülték a, nem is tudom, mit a requiemet talán.
Aha. Az elsőre csak egy ilyen teljesen öncélú kis akció, vagy reklámakciónak hangzik, de hogyha hozzáveszem azt, hogy amiről az Amazon tényleg delirál, hogy majd hozzák a drónok a megrendelt könyveket, akkor ugye neki ott a legizgalmasabb dolog, amiben meg kell küzdenie, hogy a drón elkerülje a tereptárgyakat is, meg a madarakat is, meg a váratlanul elé kerülő előre nem látható eseményeket is, akkor egy ilyen táncprojekt az pontosan erre van kihegyezve, hogy ne ütközzenek a táncosok.
Igen, 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 igen. Ebből a szempontból volt érdekes egyébként a pestieknek a sokkal kevesebb drónt tartalmazó kis előadása is, ahol aztán arra volt a gesztusparancsok, úgy emlékszem, hogy merre mit csináljanak a drónok, majd a pozíciókat egymás között beszélték le, hogy akkor én erre megyek, te akkor jöhetsz utánam, utolsó pár előre fuss.
Valamint a méhrajnak az együttműködése.
Uh-huh. És ezzel elfújtak a hülyeség hírek, most jönnek a komolyak. Van egy raklap tudományos trendem, ebből legalább egyet el kell mondanom, mert az volt az adásunknak a címe. Ez pedig az a másik hír, hogy tart a CRISPR nevű eszköznek a vitája, ez génre copy-paste gyakorlatilag. Az információt szállító és belőle RNS a CRISPR, van egy Cas9 nevű enzim, ami pedig végzi a DNS-nek a vágását, és ezzel a kettővel nagyon izgalmas módon lehet módosítani lényeket.
Miért van szükség copy-paste-re a géneknél?
Kiveszel valamit, amiről tudod, hogy rossz, és beraksz valamit, ami vagy nem árt, vagy jó.
Amiről tudod, hogy jó, vagy hogy ami, tehát a rosszat, amit kivettél, mert elromlott, és ettől mondjuk a gyereknek vízfeje lett, vagy kihullott a haja, a helyére berakod azt a gént, ami ugyanezt visszacsinálja jóra. Nem génszekvenciát teszel be igazán.
Viszont öröklődő dolgokat módosítasz, és ez embereken kell kísérletezni, tehát olyan etikai vonzatai vannak, hogy azzal az a könyvtárakat lehet teleírni. Itt van egy másik irány ennek, ami közelebb van, és akkor még nem emberrel kísérletezünk, csak állatokkal, ezzel is fognak tiltakozni. Ez pedig kiveszed azt, ami jó, beraksz egy emberi kort egy olyan élőlénybe, ami nagyon hasonlít az emberre, ez a majom, és aztán tanulmányozza azon, hogy mi történik, kipróbáld rajta azokat a kísérletezett gyógyszereket, amik az emberhez nagyon nem hasonlító ellenben kísérletre használható egereken mondjuk nem működtek, vagy nem úgy. És amit olvastam az alapján, mondjuk a neurológiai betegségeknél az egéren tesztelt gyógyszer és az emberen tesztelt gyógyszer között ilyen égbe kiáltó különbségek vannak, hogy ami az egérnek jó, az embernek nem, és így tovább. Tehát ott nem jó az analógia egészen egyszerűen. És ettől a módszertől reméljük azt, hogy majd a kézműves majmokkal azzal lehet kutatni Alzheimert, meg ezer minden mást.
Szegény majmok, ugye?
Mindig ők szívják meg a kutyák a Bajkonur mellett.
Engem mégis ennél jobban érdekelne, hogy hát, ha te tudod, de ha nem, akkor majd ez egy költői kérdés lesz, hogy erről mindig ezekről a génmódosításokról úgy beszélünk, hogy van a gén, és akkor azt jól megmódosítjuk, és akkor történik valami. minthogyha az emberben ott a szív alatt balra, hogyha megyünk 20 centit, akkor egy ilyen kis burakban ott van az a gén nevű dolog, amit hogyha megmódosítunk, akkor majd megváltozik minden. De ugye ez valójában nem így van, tehát nem az van, hogy az ember szervezetében egy darab DNS lánc ül valahol ott középen, hanem sok milliárd. És hogy ezt én nem értem, hogy ez hogy tehát az a, mit, amikor megmódosítják a gént és visszateszik, akkor azt így nem tudom, beinjektálják a vérembe, vagy minden részemben külön-külön kell cserélni, vagy ez hogy van?
Pontos választ nem tudom. Az biztos, hogy ezen viccelődünk is a genetikusok egyébként, hogy ez nem úgy megy, hogy az ember editálja az emberi gént, elmenti, komitolja, és akkor onnantól ez az fut. És azt hiszem, hogy ez a kérdés már az ősejterápiánál is felmerül, hogy ott egészen pontosan ezek hogyan szaporodnak, működik-e, nem működik-e. A biológiai ilyen szempontból egészen biztos, hogy lényegesen nem piszkosabb életközelibb tudomány, mint mondjuk az informatika, amihez jóval közelebb állunk.
Hát ott nagyobb szerepe van a véletlennek, vagy a, bár ugye azt szokták mondani, hogy a véletlen az valójában az csak a, hogy mondjam, a számítási kapacitásunkon túllevő paramétereknek az összedolgozása.
Hát, egyetlen az is csoda, hogy ideig jutottunk egyébként számítási kapacitásra, hogy ezzel lehet számolni.
Igen.
Nem pedig valaki valamit összekalapál, és utána majd egyszer csak kiderül, hogy mi történt 3 generációval később.
Minden esetre tök jó lenne tudni, hogy ez a génmódosítunk, ez hogy van. Azt tudom, hogy egyébként úgy van, hogy nagyon sokat kell gyártani a módosított DNS láncból, nem egyet, hanem több száz milliót, és akkor abból az ilyen manapság ismert módszerekkel, tudom én, 5% az, ami ezt túléli, ezt a beavatkozást, meg ami jó lesz, ami tényleg nem hibás, és akkor azokat kell valahogy visszajutatni a szervezetbe, és azt gyanítom, hogy például az RNS az valami olyasmi, ami ugye ő vagy legalábbis abból van a messenger RNS, aki viszi a hírt, és aki így tovább passzolja azt az újonnan bejuttatott információt a szervezetbe. Hát ezt nem véletlen, hogy kérdő hangsúlyjal mondtam már ezt az utolsó mondatrészt, de itt maradt bennem a kérdés, hogy vajon a génmódosítás az hogyan terjeszthető el egy élő organizmusban, ezt tök jó lenne tudni.
És egyébként vannak is ötleteim, amiket tudunk behúzni ebbe a műsorba. Neveket nem mondok, majd megkapjátok a levelet mind a ketten.
Ahhoz nekem is vannak ötleteim.
Mert izgalmas lenne, akkor mi kettőtől eltérő számú biológus ráadásul, mert izgalmas lenne folytatni.
Akkor beszélgessünk egyszer erről. Én tudok ilyen nagyon érdekes, hogyan kell a francia Rivierán növekvő paradicsomot nevelni egy hideg New York-i gyárépületben című Big Data kísérletről hozni érdekes információkat.
Ez is király, én pedig elmondottam egyszer egy biológusra azt, hogy hogyan lehet DNS szekvenálni a fürdőkádban, illetve lehet-e egyáltalán, és hogy a biopunkok mit tudnak megcsinálni egyszerű eszközökkel. Nagyon izgalmas volt, én nagyon örültem, hogy ott is akkor elégítem előadni.
Fú, hát akkor ezt nem mondom, hogy bevállaltuk ezt, de mindenképpen felvetettük, hogy esetleg jó lenne beszélgetni ezekről a kérdésekről is. Ez azért lenne nagyon érdekes, mert hogy itt mi ketten úgy állnánk teljes civilként és teljes amatőrként a kérdés előtt, hogy még a kérdéseink is hülyeségek lennének, és ezért aztán biztos azt kérdeznénk meg, ami mindenkit érdekel, nem csak minket.
Igen, igazán egy művész egyébként az, aki egy hülye kérdésre tud jókat válaszolni. Ezt többször megfigyeltem már.
Akkor hozunk be néhány igazi művészt, de addig szerintem elbúcsúzhatunk ma márra, ha csak nincs még valami, ami benned maradt, és azt mondod, hogy azt mindenképpen el kell mondjuk.
Hát. Nagyon szeretem itt az összes linket sajnos, de csak egyen van, akkor azt elmondom egy mondatban. Mégpedig az, hogy a Climeworks nevű startup cég, aki végre nem mobilappot gyárt, hanem annál nagyobb vasakat, Svájcban helyez üzembe egy olyan gyárat, ami a légkörből tudja kinyerni a CO2-t. Sőt, ezt később fel lehet használni melegházakban, megítottam ott, és olyasmiket ígérnek, hogy idén a kísérleti berendezésre ezt a laboratóriumban már működő módszert odaig tuningolják fel, hogy 900 tonna széndioxidot vonnak ki. Ami, hogyha onnan nézzük, hogy hány embernek a termelése, akkor abba jobb nem belemenni, mert egy akkora falunak, aminek ennyi lakosa van, az egy kihalásra ítélt, és oda már nem jár kampányolni senki. De hogyha ez a dolog skálázódik, akkor viszont nagyon faszán, mert a klímamodelljeinkben azért szerepel az, hogy valahogyan meg kell kötni azt a széndioxidot, ami ott van a levegőben, és nem csak arra számíthatunk, hogy a planktonok és az esőerdő ezt megteszi helyettünk.
A széndioxid az a dolog, amit a növények esznek, ugye, a fény mellett?
Igen, csak több növényt vágunk ki, meg több planktont pusztítunk el, mint amennyi egészséges.
Aha, és ezért nincs, aki megegye a széndioxidot?
Aha, amitől melegszik a atmoszféra, amitől melegszik a tenger, amitől pusztul a plankton, aminek meg kéne enni a széndioxidot, és így tovább.
Ez ehhez képest, hogy elég egyszerűnek tűnik, hogy akkor csináljunk egy olyan gépet, ami kiszedi a levegőből a széndioxidot, és csinál vele valamit csak, de hát ugye micsodát? Az, hogy megeteti növényekkel, akik amúgy kevesen vannak, és köszönik, nem kérnek többet, még nem tűnik oldásnak.
Esetleg eláshatnánk a föld alá, hát a dinoszaurusz alakul.
Egészen jól összenyomjuk, ugye ez mégiscsak egy gáz, úgyhogy jól összenyomható, és akkor egész kicsi helyre össze lehetne nyomni azt a sok felesleges széndioxidot, amit a sok hülye ember lélegez ki.
Hát meg a gyáraink, meg a többi, de mindesetre ének el valami eszköz. Biztató az, hogy piciben működött már nekik ez a technológia.
Akkor csak jó nagy gépeket kell csinálniuk.
Tudod, ez az, amit amikor kiszokták számolni azt, hogy napenergiával tök meg lehet mindent oldani, elég, hogyha egy amerikai államot lefedünk napelem panellel, és soha többé senkinek nem kell dolgozni, és ingyen lesz a kávé.
Igen, ezt mondjuk nem is értem, hogy miért nem tettük meg már régen.
Szerintem zavarná azokat az embereket, akinek a háza helyére napelem táblákat építenénk.
Hát igen, de azt is szokták mondani, hogy ha a kalahári sivatagot lefednénk, akkor az egész föld energia problémáját megoldaná.
Hát van még a tárolás, meg a szállítás problémának.
Az egy kicsit, igen. A szállítás az még csak határeset, bár azt hiszem, igen, az is nehéz, de hogy a tárolás az teljesen megoldatlan, de ezért Elon Musk van kinevezve, mint földi fölfelelős. Igen, az áramtároláson dolgozik nagy erőkkel. Legalábbis ő az áramtárolás PR-osa.
Igen, azt lehet tesz, hogy Elon Musk áramot vezetünk, hogy mi történik, tudja tárolni például.
Vagy legalább tud erről beszélni az újságíróknak.
Igen, vagy rajzol egy nagy vonatot, ami egy csőben fut.
Tehát tudja, a kamerák előtt azt mondja, hogy én most áramot tárolok. Egyre több áram van bennem. Bármikor meg tudok rázni valakit.
Mondom, hogy valaki ez, és megrázza így a vállalnál fogva.
Hát, belecsúsztunk abba a kétes értékű viccelődésben, be nem akartunk.
Búcsúzunk el nagyon gyorsan, és akkor többit már nem hallják.
Jó, rendben. Akkor kedves hallgatók, szervusztok, kedves hallgatók, gyertek vissza jövő héten is.
Sziasztok!